Áldás békesség, köszöntöm a testvéreket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldó és megszentelő közösségében. Amen. Hajtsuk meg fejünket, alázzuk meg szívünket is, imádkozzunk a mi Istenünkhez. Urunk, olyan szépen megfogalmazta ez az ének mindazt, amire igazán szükségünk van. Látni akarjuk a te világosságodat, a te igazságodat, látni akarjuk Jézus Krisztust, ismerni őt úgy, ahogyan megjelent ebben a világban, ahogyan megmutatta a te szeretetedet, a te kegyelmedet. Mert Urunk, aki megismeri mindezeket, az boldog ember. Kérünk, hogy világosan szólj hozzánk ezen a mai estén. Kérünk, hogy a te szavad, a te üzeneted jusson el hozzánk. És a szívünkben minden más halkoljon el, és a te szavad visszhangozzék, hogy mit vársz tőlünk, mit kérsz tőlünk. És erősíts minket a te lelkeddel, hogy engedelmeskedjünk a te szavadnak. Azért hívtál össze bennünket ezeken az estéken, hogy a szívünkről, a lelkünkről beszélj. Urunk, senki ne legyen ma közöttünk, aki úgy menjen haza, mint ahogyan idejött. Aki ne vinne magával valamit, amit tőled kapott, amire szüksége volt. Ajándékozz meg bennünket. És bocsásd meg a mi bűneinket. Mindazt, amit elkövettünk a mai nap, vagy amit mi nem vallottunk meg neked, kérünk, hogy szabadíts meg minden bűnünktől. Mert ha bűntől tiszta a szívünk, akkor látunk meg téged. Urunk, áld meg ezt a gyülekezetet, legyen áldásod ezen a közösségen mindenkor, hogy valóban te legyél az Úr mindenki szívében és életében. Ezért használd, Urunk, ezt az alkalmat a te dicsőségedre. Hallgass meg minket, és fogadj el bennünket eképpen. Amen. Az ige szeretett testvéreim, amelyet Isten szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, a tegnap elkezdett történet folytatása, amely írva található a Bírák könyvének 17. fejezetében, a fejezet 5. és 6. verseiben. Tehát a Bírák könyvének 17. fejezetéből, az 5. és a 6. versekből eképpen szól hozzánk Istenek igéje. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye. Készítetett efódot és házi bálványt, egyik fiát pedig felavatta, és az lett a papja. Abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Beszédes ennek a Mikának a története, és remélem, hogy Isten a mai üzenet által is rávilágít arra, hogy mennyire időszerű is. Egy vallásos ember ismerhetünk meg Mikában. Egy vallásos embernek az életét, gondolkodását és cselekedeteit. A vallásos ember hisz valamiben, el lehet mondani, hogy hisz valamiben, csak az Istennek nem hisz, az Isten szavának nem hisz. Amit az Isten az igében kijelent, azt nem fogadja el, és annak nem engedelmeskedik. És ez a vallásos ember és a hívő ember között, az újjászületett ember között a különbség, hogy a vallásos bár hangoztatja, és azt gondolja, hogy az ő élete az Úré, csak nem hisz az Úrnak, a hitben járó pedig ahhoz igazítja az életét, amit Isten neki mond. Hisz abban, hisz annak, amit az Úr mond, és nem kételkedik, engedelmeskedik Istennek. Nagyon nem mindegy, hogy valaki csak vallásos, vagy valaki hitben élő. A vallásos ember akkor hágja át Isten törvényét, amikor ő azt jónak látja. Láthattuk a tegnapi történetben is, hogy ha ő másképp gondolja, mint ahogyan Isten igéje mondja, vagy Isten igéje tanítja, nincs bűnbánata, nincs bűntudata, ő másképp csinálja. Akkor ő, ahogyan jónak látja, az szerint cselekszik. Elköveti mindazt, ami Isten igéje szerint bűn, és ő nem látja az bűnnek. És nem mondja azt, hogy Uram, vétkeztem. A vallásos ember ilyen. A hitben élő ember pedig, ha Isten szól és valamire rávilágít, akkor azonnal keresi az Urat, és azt mondja, Uram, vétkeztem, és bocsáss meg. Az egyikben élet van, a hívő életben élet van, Úrtól kapott élet, a másikból pedig ez hiányzik. És ezért nem mindegy, hogy csak úgy vallásosak vagyunk, vagy hitben járunk. Ma nagyon sok a vallásos, és kevés a hitben járó. Úgy gondolom, az egész világon, és itt Magyarországon is ez a tapasztalat. Vallásosság van, csak hit, meg hívő élet van nagyon kevés. Van saját templomocskája ennek a Mikának. Berendez magának egy kis házi szentélyt. Sőt, még papot is felavat. Ő avatja fel a saját fiát. Úgy összeállítja magának a vallásosságát, hogy ő miben akar hinni, meg hogy akar hinni. És ma nagyon sok ember ugyanezt csinálja, Magyarországon is. Ő maga dönti el, hogy miben hisz. Ő maga dönti el, hogy hogyan hisz. És egyik dolgot innen veszi, a másik dolgot onnan veszi, van, amit talán a Bibliából is bevesz a maga vallásába, de van keleti vallási gyakorlat, azt is beveszi. És megcsinálja maga kis szentélyét, megcsinálja kis maga kis templomát. De nem azt keresi, hogy vajon mit mond az Isten. Majd én, ahogy nekem jól esik, ahogyan én azt jónak gondolom. És azt gondolja Miká, meg azt gondolja a ma élő vallásos ember, hogy erre majd Isten áldást ad. Erre a vallásos életre, mert néha kimondom az Isten nevét, majd Isten az ő áldását adja. És sokan vallásosként várják Isten áldását, csak nem jön. Azon nincs áldás. Amikor úgy csinálom, ahogyan én akarom. És nem pedig, ahogyan ezt az Isten megmondja. Én voltam olyan református ember otthonában, ahol szolgáltam abban a gyülekezetben, ahol mutatta nekem a kis házi szentélyét. És tessenek elképzelni, hogy ott volt egy kis kép, és a házi állat, akit eltemetett. És ott voltak a kis gyertyák, a kis angyalkák, a szoborcskák. És ott volt az asztal előtt egy kis párna, ahol leszokott ülni, és beszélget. Csak nem az Istennel. És amikor az ember próbálta elmondani, hogy de hát az Isten nem így kell tisztelni, az Isten igéje más mond, akkor azt a választ kapta, de én így nyugszom meg, nekem így esik jól. És élte a maga vallásos életét, csak nem vett észre, hogy nem volt ott Isten áldása, mert soha nem tudott megnyugodni, és soha sem tudott megbékélni abban, amit el kellett hordoznia. És azért hiányzott belőle a békesség, mert vallása volt, és nem hite az Istenben. És ma nagyon sok református ember így él. Én legalábbis így tapasztalom, meg gondolom. Még az is lehet, hogy többen vallásosak, mint ahányan reformátusok, vagy ahányan katolikusok. Mondhatná erre valaki, hogy hát nincs vallásszabadság? Hát dehogy nem. És milyen nagy kincs, igaz, hogy vallásszabadság van, és akkor az ember maga eldöntheti, hogy miben hisz, meg hogyan hisz. Van vallásszabadság, és látjuk is, hogy milyen szabadon gondolkodnak az emberek. Csak akkor ne csodálkozzon az ember, ha azt mondja az Isten, meglátva azt a szentét, meg azt a kis templomot, amit ő magának épít, azt a kis vallást, ha azt mondja az élő Isten, az egyigaz Isten, hogy itt nekem nincs helyem. Nekem erre nincs szüksége. Ez nem nekem van készítve, ez nem nekem van fenntartva. Mert az Isten oda megy, ahol neki van szentelve minden. Ki tudja, hány szószéken hangzik ugyan valamilyen beszéd, hangzik kortes beszéd, hangzik mindenféle emberi tanítás, pszichológia és egyéb tudományos beszéd, csak az Isten igéje nem hangzik. Hogy olyan ott van-e az Isten, ahol neki kellene szólni, de nem szólhat. Hogy ott van az Isten, abban a gyülekezetben saját magam láttam. Én, mikor teológus voltam, és legációba mentem, hogy ünnepi Isten tisztelet, meg volt az úrvacsorosztás, és a nagy úrvacsorai kehelyből a presbiterek az úrasztalánál a megmaradt bort kocintva, meg egymást biztatva itták a bort. Nehogy már kárba veszem az a sok-sok bor, ami megmaradt. És hogy ez a kehely az Istennek lett szentelve? Hogy a fölött, az asztal fölött viselkedtek úgy, ahogy talán a kocsmában szoktak, ami az Úrnak van szentelve? Várjuk, hogy ott legyen az Isten, amikor nem neki szenteljük oda az életünket, a szívünket, mert erről is lehet beszélni, hogy hány ember azt érzi, ó, hát velem van az Isten megsegít engem. És meg van győződve, hogy az Isten hogy vezeti az életét, miközben talán mindenki tudja, hogy olyan bűnös utakon jár. És azt hiszi, hogy az a vallásosság, amiben ő megkapaszkodik, abban élet van is, hogy őt az Isten vezeti. Hát Mikály is ezt hiszte. Ezt hitte, még nagyon sokan ezt hiszik. Pedig megcsinálja maga vallásos kis szentélyét, Miká. Lett volna helye, ahova elmehetett volna Miká, és ahol találkozhatott volna az Istennel. Még nem épült fel a jeruzsálemi templom, de Silóban ott volt a kijelentés sátra. Amit Isten készített el a pusztai vándorlás során, hogy azon keresztül ott szóljon. És ez a sátor ott volt Silóban, és oda el lehetett volna menni. Oda el lehetett volna vinni az áldozatot. Ott lehetett volna hallani az Istennek a szavát, de nem megy oda. Neki nincs erre szüksége, majd ő megcsinálja magának, mint ahogy sok ma élő magyar ember is. Itt ismerkedtem meg, mióta itt vagyok Budapesten egy emberkével, és amikor kiderült, hogy én lelkész, ő református lelkész, rögtön rácsapott erre, és azt mondta, hó, hát ő megtért. Hát neki Isten kijelentette magát, ő újjászületett, és mondta azokat a, ki tudja honnan hallott szöveget, és akkor megkérdeztem, és melyik gyülekezetbe jár. Gyülekezetbe? Isten ments, én egyikbe se. Hát hozzá közvetlenül szól az Úr. És úgy szépen kiderült, hogy ő úgy tartja magát újjászületett embernek, hogy van, amit a Bibliából vesz, valamit az ezotériából, valamit a keleti vallásból, és szépen, hogy összeálltott, hogy összegyúrt valamit, és ő nem megy oda, hogy hallgassa Isten igéjét. Ő abban kapaszkodik meg, amit ő magának gondol. Csak az nem egyenlő az élettel, amit Jézus Krisztus adni akar. Szóval Miká sem ment el a kijelentés sátrához. Nem akart, hogy Isten szóljon hozzá. Nem akarta, hogy tanítsák őt az Isten útjára. Vagy hogy neki ott esetleg bűneit meg kellene vallani. Nem, inkább nem megy. És él a maga vallásosságában. És még olyan megdöbbent, ott van az a fél mondat, hogy még papot is választ. A saját fiát, akit ő nevelt fel, akit ő tanított, tanítatott, aki a keze alatt formálódott, ő azt választja magának papként. És megint ott van, hogy mindegy, hogy mit mond az Isten igéje, mert tudjuk, hogy Isten Lévi törzsét választotta ki. És Isten törvénye volt, hogy abból a törzsből kerüljenek ki azok, akik az ő népét tanítják. Miká Efraim hegyvidékén, illetve valószínűleg Efraimita volt. És az ő fia is. És hogy mit rendelt az Isten, meg kiket választ az Isten, az őt nem érdekli, majd ő kiválasztja magának. Nem az, akit Isten választ, majd ő kiválasztja magának, hogy kit akar hallgatni. Miért, szeretett testvéreim? Mert az a lényeg, hogy azt halljam vissza, amit én hallani akarok. Mert az ő fiát teszi meg papnak, valószínűleg az ő fia soha nem fogja az apját szembesíteni a bűneivel. Egyszer próbálná meg. Biztos kapna egy nyaklevest. Mert a fia ugyanazt tanulta, mert az apjától tanulta, a fia ugyanazt gondolja, mert az apjától tanulta, amit Miká, és ő mit adna? Ugyanazt adja vissza, mint amit Miká belé súlykolt. És Miká ezt akarja visszahallani, ami számára kedves, ami neki jó, és így válasz magának papot. Mint ahogyan sokan a mai világban. Van itt annyi református gyülekezet. Van itt annyi kis gyülekezet. Ilyen egyház, olyan egyház. És megy mindenki oda, ahol azt hallja, amit ő hallani akar. És lesz olyan közösség, és talál olyat, ahol azt hallja, amit hallani akar. Mert magának választja. Nem akarja, hogy Isten igazgassa az életét. Neki olyan kell, aki őt, hogy mondjam, kiszolgálja. És ez a kifejezés lehet, hogy hallották már a testvérek, hogy szolgáló egyház, aki az Istennek szolgál, és van a szolgáltató, aki azt teszi, amit gondolnak az emberek. És az emberekben sokszor ilyen igény van, szolgáltatás. Nem szolgálatot kérek, szolgáltatást. Szolgáltatást. De így nem lehet az Istennek az útján járni. Nem lehet az Istent szolgálni, hogy majd én eldöntöm. Nem az igazságot akarja Miká hallani. Nem az Úr akaratával akar találkozni. Nem akarja, hogy Isten irányítgassa, nyesegesse az életét, hogy terelgesse őt a helyes úton. Ő azt akarja hallani, hogy ő milyen jó, hogy ő mennyi mindent áldozott eddig az Isten ügyéért, hogy neki saját szentélye van, neki saját papja van, hogy ő nem akárki, hogy az helyes, amit tesz. És sok ember erre vágyik, hogy igazolja az Isten, hogy jó az, amit csinálsz, jó az irány. Mert sok ember arra vágyik, hogy kiemeljék, és felmagasztalják őt, Isten helyett őt magasztalják fel. Jártam olyan gyülekezetbe, szintén legátusként, ahol az ünnepi istentiszteletek hirdetésében sorolták felfele, hogy ki mennyit adományozott, és név szerint, szó szerint, és ugye kezdték azzal, aki legkevesebb, és ment fel. És lehetett látni, hogy alig várja egyik másik, hogy na végre hallatszódjon már a neve. Meg olyan templomban is jártam, ahol a szószék éppen, hogy kilátszott, de tele volt az egész templom szőttesekkel, kézi munkával. Nem volt egy hely, a falon, ahol látszott volna a fal, mert tele rakták. És ugye van egy kis ige, egy rövid idézet, de legalább olyan nagy betűvel, de olyan is volt, ahol nagyobb betűvel, meg oda volt, hogy én készítettem, hogy ki készítette. Hogy ne feledjék el, hogy én mit tettem. Értjük, gondolom, és nem értjük félre talán ezt a példát. Kit akarok én felmagasztalni? Magamat? Abban akarom megerősítetni magamat, és ezt várom el, hogy mindaz, amit teszek, jó? Ugye, mint a farizeus, amikor imádkozott. Hát valószínűleg ő azt várta, hogy a többiek is ilyennek lássák őt. Nem vagyok bűnös, böjtölök, tizedet adok, ó, Uram, ha tudnád, hogy mennyi mindent teszek. Bizonságtétel, meg bizonságtétel között is van különbség. Mert valaki kiáll, hogy bizonságot tegyen, és bizonságot tesz arról, hogy ő mennyi mindent tett eddig Istenért. És arról beszél, hogy ő mit csinál. És van, aki pedig kiáll, és bizonságot tesz arról, hogy Isten hogyan mentette meg őt. Hogy mit tett Isten az ő életében, és a kettő nem egy. Bár sokan azt gondolják, ez is bizonságot tett, az is bizonságot tett. Na de kiről? Önmagadról? Mert azt akarod, hogy igazoljanak téged, és azt akarod, hogy felmagasztalják a nevedet, vagy arról az Istenről, aki a fiát adta érted. És tudod, hogy ha ez nem történt volna meg, akkor nem lenne reménye. Ez volt Mikának a vallásossága. Úgy csinálom, ahogy akarom. Abban hiszek, ahogyan, amiben akarok. És engem ne tanítson senki. Engem igazoljanak. És ma sok ember ugyanígy nem az igazságot keresik. Nem az igazságot keresik. A maguk igazságát igen, de nem az igaz igazságot. És ebből csak vallásos élet van. S hány ember van, amikor hallja az igazságot, és neki nem tetszik, akkor elfordul. Vagy haragos lesz. Vagy sértődött lesz, vagy megbántott lesz. És hát kire haragudjon? Istenre nem fog. Mert hát ugye, hát haragszik arra, aki szerinte mondta. És meg se gondolják, hogy az Isten tart eléd tükröt. Az Isten tart eléd tükröt. És nem tetszik, amit látunk benne, mikor nem is akar belenézni abba a tükörbe, inkább olyan pap nem is kell, olyan szolgáló nem is kell. Az Isten tükröt tart, és nem tetszik, amit látunk benne, és megharagszunk arra a gyülekezetre, arra a lelkészre, arra a szolgálóra. És gyakorlatilag, mert nincs bennünk világosság, észre sem veszük, hogy mi az Istennel állunk hadban. A maga vallásosságában élő ember nem találkozott Jézussal. Mert az élet úgy egy keskeny út, ezt tudjuk. Ahol nem lehet ide-oda sántikálni. Ahol lépésről lépésre mindig oda kell lépni. Ahol Jézus lábnyoma van. Ahol ő lépett. Ahol ő lépett. Így lehet őt követni. Szóval vallásban élünk, vagy hitben? És van itt egy kulcsmondat, ami tegnap is előjött, és most is hangsúlyos, és nagyon helytálló, hogy nem volt király. Ezért mindenki azt csinálta, amit jónak tartott, meg amit akart. Szabadon éltek az emberek. Nagy ajándék a szabadság. Tudom, hogy nagyon nagy ajándék a szabadság. De az a szabadság, amire ráteszi az ördög a kezét, az bűnre visz. Hálások lehetünk Istennek, ha szabadok vagyunk. De hogyha ez a szabadság ürügy arra, vagy ok arra, hogy mindig azt csináljuk, amit akarunk, és már Istennek se fogadunk szót, akkor az csak romlottságba visz bennünket. És Izraelnek ilyen élete volt. Nem volt király. Mindenki azt tette, amit akart. És ez gyakorlatilag azt jelentette, szeretetes, hogy nem volt abban az országban rend. Nem volt rend. Nem volt abban az országban békesség. Elfojtott indulatok lehettek. Erőltetett békesség lehetett. Kierőszakolt békesség lehetett, de nem volt rend. Ismerős ez a helyzet. Amikor nincs király. Amikor én vagyok a király, majd én megmondom. És a világban nem ezt látjuk. Elfojtott indulatok vannak. Konfliktusok vannak, békétlenségek vannak. Nem tudjuk, hogy mi lesz holnap. Mi fog lenni Európa nyugati felében, mi lesz Európa keleti felében, itt mi középen. Meddig tudunk megmaradni úgy, ahogyan most vagyunk? Hogy minket nem kerülnek el a bajok? Nincs rend, mert kiskirályok vannak. Kiskirályok vannak. És nem egy igazi király. Jézus Krisztus, aki nem úgy adja a békességet, ahogyan a világ adja. De sajnos, hogy nagyon sokszor a keresztényekre is el lehet mondani, hogy vannak keresztények, magukat annak tartják, de nincs királyuk, és azt csinálnak, amit akarnak. Mert azt gondolják, akkor megyek templomba, amikor kedvem van. Akkor imádkozok, amikor úgy érzem, hogy szükségem van rá. Akkor adakozok, amikor majd jónak látom, amikor majd telik. Akkor szolgálok, majd ha hasznom lesz belőle, majd ha jónak látom, majd ha kedvem lesz. Majd akkor, amikor én akarom. Hát nincs szabadsága a keresztény embernek, dehogy nem. Van szabadsága. És olyan szívesen beszélünk arról, hogy a keresztény embernek szabadságot ad az Úr. Szabad vagy, hogy valóban ne így megkötözöttségekben. De ha azt gondolod, hogy akkor teszed valamit az Úrért, amikor neked kedved van, ha akkor csinálod meg, amikor te ezt jónak látod, akkor ez azért van, azért vagy ilyen szabad, tanítja az ige nekünk, mert nincs királyod. Mert ha királyod lenne, akkor nem azt tennéd, amit te akarsz, meg akkor, amikor te akarod. Hanem azt tennéd, amit a király mond. És sok keresztény életben, szeretett testvéreim, nincs fegyelmezettség. Nincs fegyelmezettség. Beszélünk arról, hogy keresztények vagyunk. És milyen sokszor, ha egy kívülálló megnézni az életünket, nem ismerné fel benne, hogy valóban neked van urad. Nincs fegyelmezettség. Jézus szabad volt. És nézzétek meg, hogy Jézus életében ott volt a fegyelmezettség. Mert ő sohasem azt tett, amit ő jónak lát, hanem arra tanította az övéit is, amit az ő atya neki mondott. És bizony ő, ha kell, hamarabb felébredt, mint a tanítványok, és elment, hogy imádkozzon. És nem akkor, amikor már neki kedve van. Ha kellett, egy éjszakán keresztül imádkozott. Ő elment, és ha kellett, 40 napig böjtölt, ott a pusztában. És volt-e kedve hozzá? amit az én atyám mond. És boldog volt. Boldog. Szóval van szabadságunk. De valakinek nem csak megváltott gyermekei vagyunk, hanem tanítványai. És a tanítványnak azt kell tenni, amit a mester mond. És ha ez hiányzik az életünkből, akkor az arról árulkodik, hogy nekünk nincs még királyunk. Az Úr Jézus Krisztus még nincs ott úgy az életünkben. Jézus nem erővel akarja ráerőltetni az ő akaratát senkire sem, hanem ha olvassuk az evangéliót, én mindig azt látom, hogy a szeretetével meggyőzi az embereket. A szeretetével győzi meg. Még a legbűnösebb embert is, még a legelesettebb embert is. És tudjátok, hogyha valaki Jézusnak ezt a szeretetét megérzi, ő már nem azért csinálja, amit az Úr tőle kér, mert kell, mert kötelesség, hanem azért, mert ismeri ezt a szeretetet, és vágyik rá. És nem azért megyek a templomba, mert hát kötelesség, mert presbiter vagyok, és illő megjelennem, hanem azért, mert ott akarok lenni, ahol Jézusnak a hangját hallhatom. Nem azért imádkozok, mert kötelesség, vagy mert meg vagyok szorulva, hanem mert én beszélgetni akarok vele. Meg akarom őt látni, ismerni akarom őt még jobban. És nem azért szolgálok, mert elvárják tőlem. Nem azért szolgálok, hogy majd kiállva bizonyságot tehessek magamról, másoknak, hanem azért szolgálok, mert neki akarok szolgálni, és neki akarok örömet szerezni. Mert vágy van bennem, mert van Uram, és tudom, hogy ettől az Úrtól mit kaptam, és tudom, hogy ez az Úr mennyire szeret, és vágy van bennem. És ezért rendezett az életem. Értjük. Na ez nincs meg egy vallásos életben. Ez a rendezettség. Ez a szeretetből jövő szolgálat. Hogy az Úr útján járok. És ezért nincs ott békesség, mert aki magára veszi Jézus igáját, na azt talál nyugalmat magának, és békességet. Ezért nincs sok életben öröm, és ezért van az, hogy sokan azt gondolják, hogy hát én az Úrnak élek, meg szolgálok, ahogyan te szeretnéd, úgy igen. De nem úgy, ahogyan az Úr mondja, csak ahogyan te gondolod. És várod az áldást, és várod, hogy majd Isten megáld téged, és nem érted, hogy miért nem jön az áldás. És nem érted, hogy miért nem tapasztalod azt, amit mások már elmondanak, hogy milyen nagy szeretet van bennük, és belőled mi hiányzik. Mert amíg nincs király, akit a szívem trónjára ültetek, és azt csinálok, amit akarok, és úgy, ahogyan én akarom, addig nem lesz ott áldás sem. És de sokan ezt nem akarják meghallani. Ezzel nem akarnak szembesülni. Itt van egy ember, aki csinálja maga módján, várja az áldást, de majd a folytatásból, ha eljönnek a testvérek, akkor lehet majd látni, hogy na nem az történik, amit ő vár. Bizony nem az történik, amit ő elgondol. A hívő embernek van ígérete Istentől, és tudja, hogy abban az ígéretben megkapaszkodhat. És tudja, hogy ez úgy lesz. A vallásos embernek nincs ígérete, és nem tudja, hogy mi lesz. Várja, és csalódni fog. És ezért nem mindegy, hogy mi hogy állunk meg az Úr előtt. És azért szól hozzánk az Úr, hogy szabaduljunk meg attól, amit magunknak alkotunk, és fogadjuk el azt, a szeretetet, azt a kegyelmet, amit ő kínál nekünk, és fogadjuk el azt az életet, amit ő hoz el nekünk. Higgyünk benne, higgyünk a szavának, bízunk benne, és meg fogja mutatni mindazt a jót, amit elkészít nekünk. Ma Isten ezt a tükröt akarja mindannyiunk elé állítani. És talán ez az egy mondat olyan szépen, hogy ki is fejezi. Van-e királyod, akinek szolgálsz, és érzed ennek a szolgálatnak az örömét? Vagy nincs királyod, hanem a magad képzelődésében élsz. Szabadulj meg tőle. Segítsen ebben bennünket az Úr. Legyen király Jézus az életünk felett. Amen. Imádkozzunk! Urunk, ma tükröt tartottál elénk, és csak arra a kérdésre kell válaszolnunk te előtted. Van-e már király az életünkben? Ott vagy-e, mint megváltó Jézus Krisztus a szívünk trónján, az életünk trónján? Talán azért nem találjuk a békességünket. Azért nem találjuk a nyugalmunkat. Azért feszít sokszor bennünket gond, baj, probléma, aggodalmaskodás, félelem. Azért hordozzuk nehezen a terheket. Azért nem tudunk megbékélni másokkal, meg önmagunkkal, mert nem ültél trónra a szívünkben. Urunk, ha rámutatsz arra, hogy ennek még meg kell történni az életünkben, hadd kérjük a te kegyelmedet, hogy munkáld a szívünkben ennek vágyát, és készítsd el annak alkalmát, amikor átadjuk a mi bűnös életünket te neked. Ha pedig már ez megtörtént, Urunk, akkor meg ébresztőleg szóltál hozzánk, hogy mennyire vagyunk mi hűszolgák. Bocsáss meg, hogyha a szolgálatban restek voltunk. Vagy ugyanúgy minket is elkapott az a hív, hogy majd mi jobban tudjuk, és tettük úgy, ahogyan mi jónak láttuk. És ebből mindig baj lett. Urunk, könyörülj rajtunk, bocsáss meg minden hűtlenségünket, és erősítsd meg a te lelkedet bennünk, hogy ragaszkodjunk a te igazságodhoz, a te igédhez, és azt a vágyat, hogy szeretetből szolgáljunk, mert te magad is szeretettel hívtál el magadnak. Ezt a vágyat lobbans fel a szívünk, hogy égjen, és legyen a mi életünk valóban neked oda szentelt áldozat. Mert ami neked van szentelve, az az élet boldog élet. Az az élet tiszta élet. Abban az életben erő van, öröm van. Csak ott van igazi öröm, ahol tisztaság van. És az, hogy mi így szolgáljunk neked, és nem magunkról tegyünk bizonyságot, hanem arról, hogy ki vagy te. Áld meg így, Urunk, a te igédet, és vidd tovább bennünk mindazt, amit a szívünkre helyeztél, és imádkozunk azért, hogy munkálkodj továbbra is az előttünk lévő alkalmakon. És ne féljünk belenézni abba a tükörbe, amit te tartasz elénk, hogy ne a Mikás sorsára jussunk. Hallgass meg minket! Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Holnap is folytatódik, szeretett testvéreim, Mikának a története, így hívogat az Úr bennünket, hogy tudjon szólni mindannyiunkhoz, és kérem, hogy imádságban hordozzák a holnapi és az azt követő alkalmakat is, mert szükségünk van, hogy valóban Isten igét halljuk, és ezért kérjük Istenek a kegyelmét. Záró énekként, szeretett testvéreim, a 291. dicséretünket énekeljük, a 291. dicséretünket mindegyik versével, melynek első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.